Dicsérte seg az Úr Jézus Krisztus. Gyógyító jelenlét, elmélkedés sorozatunk utolsó elmélkedéséhez érkeztünk, és a mai elmélkedésem témája az a megváltó jelenlét. A jelenlét, a kapcsolat, az együttlét, az együttérzés, mindaz, ami egy kapcsolatot jellemez, mint emberi és minőségi kapcsolat, mindaz, ami egy kapcsolatot jellemez, mint isteni kapcsolat, benne van a szívünk mélyén. Attól isteni kapcsolat, hogy természet fölöttivé válik, illetve túlmutat az emberi korlátokon. És ezért a megváltó jelenlét. A megváltó jelenlét, ahol a kapcsolatban már nem csak mi vagyunk jelen, hanem beengedjük a találkozásainkba, beengedjük a jelenlétünkbe az isteni jelenlétet is, mint harmadikat ebben a háromszögben. Az én kapcsolatom a jó Istennel, a jó Isten kapcsolata velem, az egymás kapcsolata, tehát ember és ember közti kapcsolat, valamint a másik ember kapcsolata a jó Istennel, és így alakul ki ez a háromszög, amelyből misztikus lesz a kapcsolat, természet fölöttivé válik, és megváltó jelenlétté válik. A megváltásnak a kegyelmi állapotát nem az ember, nem az én személyiségem, szakmaiságom, emberségem adja, hanem igazában a kettőnk hite az, amely megteremti annak a légkörét, hogy a megváltó jelenlét megvalósulhat az életünkben. A megváltó jelenlét légkörét a Szentlélek Úristen jelenléte határozza meg, azt érthetjük, élhetjük át, akár a csendben, akár a szavak mélyén, valahol, amikor egymás szemébe nézünk, amikor szavak nélkül beszélgetünk, amikor megfogjuk egymás kezét, vagy éppen egy biztató tekintettel vagyunk jelen, különösen a szenvedés órájában, akkor érezhetjük szinte kézzel tapintható a lelkünk mélyén ez a jelenlét, a Szentléleknek a megszentelő jelenléte. És ez az a megváltó jelenlét, amikor a szívünk tisztasága válik csatornává, és lehetővé teszi azt, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt a vigasztaló, megváltó, felszabadító jelenlétet a szívünk mélyén, és ennek a jelenlétnek az is a szépsége, hogy nem mindig vagyunk képesek rá, hogy önmagunk életében fölfedezzük ezt a jelenlétet, a Szentléleknek ezt a megtisztító, felszabadító jelenlétét, hanem sokkal inkább a másik ember életében vesszük észre, de miközben tetten érem a Szentlélek tisztító tevékenységét, aközben tisztulok én is. Tehát a másik ember tisztasága megtisztít engem, felszabadít önmagam félelmeitől. A Szent János evangéliumában, aki tudjuk, hogy lelkében írja le, igazából lelki evangélium, nem is annyira az eseményeket, hanem a lélekben történő dolgokat írja le, és az utolsó vacsora termében a búcsúbeszéd sorozatban, amikor Jézus elköszön a tanítványaitól, és a legfontosabb tudnivalókat hagyja hátra nekik, akkor a Szentlélek eljöveteléről ír, beszél maga Jézus, aki a megváltás művére készül, és azt mondja János evangélium 16. fejezetében a búcsúbeszédben, hogy most elmegyek ahhoz, aki küldött. Senki sem kérdezi közületek, hová megy. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondom. De az igazságot mondtam, jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem, az igazságról, hogy az atyához megyek, többi nem láttuk. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, s a jövendőt fogja hirdetni nektek, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyái, az enyém, és azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Első hallásra összetett lehet ez a Jézusnak ez az üzenete, ez a mondani valója. Most elmegyek ahhoz, aki küldött. Akkor, amikor valakinek a hiányát érezzük, akkor szomorúság tölti el a lelkünket, és ez is egy alapvető emberi magatartás. De Jézus így kezdi ezt a búcsúbeszédét, hogy elmegyek ahhoz, aki küldött. Tehát, hogy mindig van egy kapcsolat. Minden találkozás mögött ott van a találkozás megelőző, éltető kapcsolat. Tehát akkor, amikor jelen vagyunk segítőként a beteg ágyánál, vagy akár a család körében, vagy barátaink körében, és vigasztalóként szeretnénk jelen lenni, mindig meghatározó, hogy ezt a jelenlétet megelőzze egy élő kapcsolat. Egy tápláló, emberi, illetve isteni kapcsolat is. Tehát Jézus, aki mielőtt a megváltás művét beteljesíteni, és otthagyna a tanítványokat, az atyával való kapcsolatról beszél, és ugyanoda tér vissza. Az atyához térek vissza, aki küldött engem. Tehát ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni, tudjuk közvetíteni Isten megváltó jelenlétét a találkozásban, szükség van arra, hogy nekünk is tapasztalatunk legyen a saját magunk életében erről a megváltó találkozásról, erről a felszabadító találkozásról, amit Jézus megél az atyával való állandó kölcsönös kapcsolatában. Ez a Szent Háromságnak a titka. Így van az, hogy ő elmegy, de küldi nekünk a Szent Lelket. Az Atya és a Fiú szeretetéből forrásozik, származik a Szent Lélek, és ezt küldi el, mert hogy azt mondja, amit tőlem hallott, amit az Atyától hallott. Tehát összhangban él a Szent Háromság, és így a megváltás műve is az Atya szeretete, a Fiú szeretete és a Szentlélek vigasztalásának a jelenléte. De ugyanez a teológiai valóság jelenik meg az életünkben, amikor a szenvedő emberek életében megjelenünk mi magunk is, de nem azért, hogy okosságokat mondjunk, mint a jobb esetében a barátok, hanem azért, hogy tudjuk közvetíteni az Isten, de hogyha nincsen megelőző, megváltó, felszabadító Isten kapcsolatunk, akkor az csak emberi, humánus jelenlét lesz, és nem tudjuk közvetíteni az Isten kegyelmét. Isten kegyelmének a közvetítéséhez szükséges az, hogy mi magunk is feloldódjunk görcseinkből, félelmeinkből, szorongásainkból. A bűnök, a szorongások, a félelmek, azok egy picit olyanok az ember lelkében, mint mondjuk egy vérreg a szervezetben. Hogyha a vérreg képződik a szervezetben, az erekben, akkor az elállja az éltető, életet vívő vérnek az útját, és ebből lesznek a betegségek, ugye a szívnek a betegsége, vagy akár az agynak is, a szívinfarktus, vagy az agyvérzés. Ezek a rögök azok, amelyek a életünk kapcsolataiban, kudarcaiban kialakulnak, és elzárják az Isten kegyelmi életét. És marad a szomorúság. Szomorúság tölti el szíveteket, amiért azt mondtam, hogy elmegyek. De elküldöm nektek a Szent Lelket. Tehát, hogy a gyógyászatban, akkor, amikor próbálunk arra figyelni, hogy a testvéreink egészségesek maradjanak, vagy hogy akkor adnak ilyen vérhígító gyógyszert, hogy ami feloldja ezeket a rögöket. Na most az Isten jelenléte az imádságban, a személyes kapcsolatban amolyan vérhígító jelenlét a lelkünk rögeinek a feloldásában is, és ezt meg kell tapasztalnunk. Meg kell tapasztalnunk azt az állapotot, amikor mi magunk vagyunk a vigasztalás tárgya. Tehát az, aki sosem érezte magát megvigasztalódva valaki más által. Van az emberi vigasztalás, aminek az alapja az, hogy meghallgatlak, elfogadlak, elnyelem a mélységeidet, annélkül, hogy azt visszatükrözném. Azon túl van az isteni vigasztalás, amikor ezt az emberi vigasztalást átemelem a lélek természet fölötti síkjára, és odaadom az Istennek, akár a te szomorúságodat is, vagy a saját szomorúságomat is az imádságban, az Isten kapcsolatban. Tehát minden vigasztaló, megváltó jelenlét előzménye az az imádság, az a vigasztalás állapota. És a léleknek el kell időznie ennek a vigasztalás állapotának a gyógyító tapasztalatában. Ha ez nem történik meg, a vigasztaló ember, a segítő ember, a beteg mellett lévő ember lelkében, akkor csak föl tornyosulnak a szomorúságok, és azok rögöt képeznek az Isten kegyelmével szemben. Tehát akkor nem megváltó, jelenlét közvetítője vagyok, hanem ez az együtt síránkozásnak a terméketlen lelki állapota. Amikor minél inkább síránkozunk, panaszkodunk, annál több lesz a panaszunk. Akkor, amikor az Isten jelenlétéből táplálkozik egy beszélgetés, egy találkozás, egy vigasztalás, akkor a szomorúság nem elhalmozódik, és nem nő mind a kettőnkben a szomorúság, hanem a szomorúság vigasztalássá változik. És ez a Szentléleknek a jelenléte, amit néha megérezhetünk a belső csendben. És néha, mint utórezgés, mint egy utóíze egy-egy találkozásnak. Ezért van nagyon fontos az is, hogy mondjuk segítőként ne halmozzuk a találkozásokat. Tehát, hogy vannak az a segítőnek az a kísértése, amikor azt gondoljuk, hogy én nekem egy nap látogatnom kell 10 beteget, 15-öt, és akkor mintha szinte versenyeznének egymással, hogy ki látogatott több beteget. Vannak olyan lelki mélységek, van olyan lelki mély találkozás a vigasztalás állapotában, amikor hagyni kell, hogy ez a vigasztalás, vigasztalódás visszhangra találjon a lelkünkbe. Hogyha egymásra halmozzuk a beszélgetéseket, akkor ezek csak ilyen emberi erőködések lesznek, és elfolytják az Isten kegyelmének a működését a másik ember lelkében is, de nem csak abban, hanem a saját magunk életében is elfolytódik ez a kegyelmi gyümölcse egy-egy meghallgató, csendes jelenlétnek, ami a megváltó jelenlét egyik ismerve. Megvált, mitől vált meg bennünket a jó Isten? Ugye szoktunk pénzt váltani. Váltunk, mert hogy annak akkor jobb lesz a vásárló értéke. Istennél nem kell megvásárolni a lelkünket, és Isten nem is számol fel kezelési költséget egy-egy megváltási folyamatban. Hanem megvált bennünket a szorongásainktól, elveszi tőlünk a szorongásokat, és mindazt, ami egy-egy békétlenség folyamán inflálódik a lelkünkben, azt elveszi tőlünk. Elveszi tőlünk, és a kezelési költség egy-egy jól váltott értékben, az pontosan a Szentléleknek az adománya. Amikor megváltottak vagyunk, akkor annak úgy tudjuk felismerni a saját lelkünkben a megváltottság, a vigasztalás, a felszabadítottság érzését, állapotát, hogy elkezdjük helyesen látni a saját értékeinket. Látjuk az értékeinket, a talentumainkat, azokat a képességeket, amelyeket Isten adott számunkra, a hétköznapi életben is, akár a szenvedés elviselésének a képessége, akár a fájdalom küszöbnek is a mértéke, például tudjuk, hogy a nőknek sokkal nagyobb a fájdalom küszöbük, mint a férfiaknak általában. A fájdalom tűrő küszöbnek is a mélységét vagy a magasságát, a megváltottság, amikor az életemnek értelme van, amikor egy kapcsolatban kiteljesedem, akkor ezek az értékek is nőnek vagy elmélyülnek. Ezért nagyon fontos az, hogy megéljük ezt a megváltottságot, ezt a felszabadítottságot a lelkünk mélyén. Ez a megváltottság onnan tudjuk fölismerni, hogy az értékeinket másképp látjuk. Illetve mi az érdekesség a Szentlélek eljövetelének a lelkünkbe, hogy a korlátainkat másképp látjuk. Tehát a saját korlátaink, a kudarcaink válnak kapaszkodókká. Ugye ez épp a korlát az érdekes, mert hogy elsőre negatívnak néz ki, hogyha bekorlátozzuk magunkat, akkor az miért jó? Viszont, hogyha nehezebben mozgunk például, hogy fizikai mozgásunk nehezebbé válik, akkor nagyon jó, hogyha van egy korlát egy lépcső mellett, vagy egy feljárónál, van egy korlát, akkor azt a korlátot már nem mint visszatartó erő, mint korlát, a szabadságunkat korlátozó valaminek éljük meg, hanem pontosan úgy éljük meg, hogy az a korlát az, amiben kapaszkodhatunk, tehát biztonságot ad. És itt van a megváltottságnak az érzése, amikor a Szentlélek vigasztalása eltölti a lelkünket, és az önmagunk korlátját, tehát például az, hogy nem tudunk gyorsan fölkelni az ágyból, nem tudunk olyan gyorsan mozogni, nem bírjuk elvégezni az eddigi munkáinkat, nem zavaró tényezővé válik, hanem az a korlát, ami fizikai korlátot jelent, vagy akár lelki korlátot is számunkra, kapaszkodóvá válik. Na és itt van a megváltottság érzése az ember lelkében, amikor a Szentlélek átalakítja korlátainkat, hibáinkat, bűneinket is, átalakítja kapaszkodóvá. Tehát amikor valaki megtapasztalja a megvigasztalás állapotát, hogy őt megvigasztalja, nem az ember, hanem az ember jelenlétén keresztül maga az Isten vigasztalása lesz jelen, akkor ez a csoda történik meg. És ez a megváltottság. Ez sokkal nagyobb csoda, mint hogy valaki eldobja a mankóját. Tehát az a csoda, hogy az, ami eddig hátrány volt, az, amit eddig szégyeltem, az, amihez nem igazán adtam a nevemet, az lesz kapaszkodóvá. Az válik Istenhez közelebb vezető, kapaszkodó, biztonságot adó jelenségé. És itt van a megváltás, amikor az Isten szeretőknek még a bűn is a javukra válik. Mert hogy nem korlátként élem meg a saját tehetetlenségemet, hanem miközben lekorlátozódik a testem fizikai teljesítő képessége, vagy a hétköznapi problémák megoldásában rászorulok valakinek a segítségére, elkezdem megtanulni, hogy szárnyat bont a lelkem. Tehát minél inkább lekorlátozódik a testem, annál inkább a lélek külön szárnyra kap, és kapaszkodik a saját gyengeségében. És így válik a kereszt, a megváltás, a gyengeség az Istennel való találkozás helyévé. Amikor nem eltaszítom önmagamat, nem megtagadom önmagam gyengeségét, hanem ebben a fájdalomban, ebben a gyengeségben, ebben az elviselhetetlenségig torzuló saját magam korlátjában jutok el arra a szintre, hogy meg tudok kapaszkodni a gyengeségemben. Meg tudok kapaszkodni a saját kudarcomban, a saját sikertelenségemben, mert már nem én vagyok, hanem maga a Szentlélek az, akit Jézus küld, hogy megváltoztatja bennem ezeket a korlátokat, és a korlátok szárnyakká válnak. A lelki mélység, vagy a lelki magasság szárnyaival válnak a korlátok. Egy mozgásképtelenség, egy beszédképtelenség, amikor azt érezzük, hogy elfelejtjük azt, amire gondoltunk, szeretnénk mondani valamit, de nem az jön ki a szánkon, nem jut eszünkbe valami, a feledékenység, a korral járó ilyen dolgok, ezek nagyon idegesítő valóságok tudnak lenni az életünkben, és amikor van valaki vigasztaló mellettünk, aki az Isten kegyelmét közvetíti, akkor ezek a korlátok az Istennel való találkozás lehetőségévé válnak bennünk. Ez most nagyon elméletinek tűnik, de hogyha belenézünk a lelkünk csendjébe, akkor itt van a változás. Hogy amikor azt a lehetőséget érzem meg, élem meg, a csendben, a magányban, néha az elhagyatottságban is, hogy meg kell élnem a magány mély tapasztalatát ahhoz, hogy észrevegyem, hogy ebben a magányban, ebben a tehetetlenségben maga Jézus van jelen, és ugyanezt mondja nekünk is, hogy szomorúság tölti el a szíveteket. De az igazságot mondom nektek. És a megváltottságnak is az egyik jele, gyümölcse pontosan ez, hogy amikor az lelkünk mélyén az önmagunkról szóló igazság néha fájdalmas, felszabadító tud lenni. És itt van Jézusnak ez a jelenléte, hogy felszabadít bennünket saját félelmeinktől. Felszabadít görcsös elképzeléseinktől, ami megakadályozza az emberi kapcsolatot és az isteni kapcsolatot is. Ez azért nehéz, mert hogy amikor minden nap szembesülünk a napi fájdalommal, a napi kiszolgáltatottsággal, akkor ez is rutinná válik. Rutinná válik a panaszkodás, az értelmetlenség, a szomorúság, és beleszokunk, megszoktatjuk a lelkünket a szomorúságra. És egy megváltó jelenlétben, egy-egy segítő, megértő tekintetben Jézus arra hív bennünket, hogy ne a szomorúsághoz szokjunk hozzá, hanem a felszabadultsághoz szokjunk hozzá. Érdekes, hogyan lehet valaki felszabadult egy tolószékben, vagy egy betegágyba oda szegezve gyakorlatilag több éve már. Hogyan lehet valaki szabad ebben az állapotban? Ez a lelki szabadságnak, a lelki találkozásnak a szabadsága. És akkor tapasztaljuk meg, amikor mi magunk benne vagyunk a vigasztalanság állapotában, és kapaszkodunk a saját korlátunkban, mint a kórházi ágynálatban a háromszögben, hogy fel tudjunk ülni. Hogyha elveszük azt háromszöget, akkor nem tudunk felülni, vagy kapaszkodunk az ágy korlátjában. Pontosan ez a fajta erő, ami fizikai erő is szükséges, és lelki erő, hogy megfogjuk azt a háromszöget, és fölüljünk az ágyon, ez az erő ad olyan vigasztaló környezetet, áraszt magunk körül, hogy azt fogjuk egyszer észrevenni, hogyha a megváltó Szentlélek felszabadító jelenléte a mi lelkünk mélyén működik, akkor azt vesszük észre, hogy miközben nekünk fizikailag egyre jobban fogy az erőnk, és amikor egyedül vagyunk, akkor fogy a türelmünk is. Emberek jönnek betegágyunk mellé, tolószékünk köré, és erőt merítenek, vigasztalást merítenek. Előre sajnálkoznak, félnek, aztán utána rádöbbennek arra, hogy azok a lelki kincsek, azok a lelki értékek, amelyek átragadnak rájuk, egy szenvedő ember lelkéből, azok már nem a sajnálat, nem a szomorúság tárgyává válnak, hanem sokkal inkább a vigasztalás tárgyává. És itt történik meg a megváltásnak az a csodája, amikor a tehetetlen, szenvedő ember a vigasztalás forrásához vezeti el a másik embert, aki találkozik vele. És a vigasztalás forrása maga a Szentlélek, maga az Úr Jézus Krisztus. Tehát az én Istenben elrejtett szenvedésem vigasztaló jelenlétté válik egy találkozásban. Persze ez egy folyamatos fájdalom, folyamatos szenvedés, lelki küzdelem gyümölcse is. Aki nem szeretne lelki gyümölcsöket, az mondjon le a küzdelemről. Lemondhatunk róla, ez is a mi szabad döntésünk. De akkor visszaesünk abba a begyakorolt szomorúságba, ami nem felszabadít bennünket, hanem sokkal inkább gúzsba köt. Persze nem önmagától értetődik az sem, hogy ha valaki szenved, akkor automatikusan van ez a vigasztaló, Isten vigaszát közvetítő jelenlét. Mint ahogy a szegénység sem erény önmagában, és a gazdagság sem bűn önmagában, hanem hogy hogyan viszonyulok ahhoz az életállapotomhoz, amiben leledzem, abból válik bűn vagy erény. Ha el tudom rejteni csendes imádságban, a kapaszkodásaimban, a korlátaimba való kapaszkodásaimban el tudom rejteni a elcsüggett lelkem panaszát, és Istennek tudom ajánlani, akkor én magam válok a vigasztalás közvetítőjévé. Nem én leszek a vigasztalás természetesen, mert akkor nagy a csalódás, hogyha azt gondoljuk, hogy nekünk ebben teljesítenünk kell. Mert hogy az Isten kegyelme úgy működik, hogy nem akkor közvetítünk vigasztalást, amikor éppen a legjobban érezzük magunkat, hanem pontosan ellentétes módon, fordított arányban, minél nagyobb küzdelmen vagyunk túl, annál könnyebb a jó Istennek általunk közvetíteni a vigasztalást. És ez a megváltó jelenlétnek a kölcsönös szabadítása. Amikor már nem tudjuk, hogy a segítő vagy a segített, hogy aki eljön hozzánk, mert betegek vagyunk és velünk van, hogy ő közvetíti számunkra a vigasztalás lelkét, vagy mi közvetítjük számára, vagy egyszerre mind a kettő a másik számára. És hogy már az előbb is mondottam, néha könnyebb felfedezni a másik ember életébe az Isten működésének a kegyelmét. Nehezebb a mi életünkben felfedezni ugyanezt, de fogadjuk el azt, amikor a másik ember hálatelt tekintete visszatükrözi az Isten kegyelmének az ajándékát az életünkbe. Tehát amit tőlünk kapott a jó Isten, rajtunk keresztül ajándékozta meg a másik embert, azt éljük meg hálatelt szívvel, mint a saját életünkben működő kegyelem ajándékát. Itt most gondolok egy felszabadító, együttérző sírásra, vagy pedig egy felszabadító, együttérző ölelésre, vagy pedig egy enyhet adó, nyugtató, közös csendre, amikor nem kell mondanunk semmit egymásnak, szavak nélkül érti a lélek a lelket. És ezek mind olyan felszabadító tapasztalatok, ami a megváltó jelenlétnek a gyümölcse és a forrása is. Egy örök titok, amely csak a lelkünk mélyén születik meg. Ha nem tudunk csendben lenni önmagunkkal, ha nem tudunk csendben várni a másik ember lelkére, ha nem tudjuk csendben várni Isten vigasztalását, akkor csak ilyen humánus, szakmai jelenlét vagyunk, de nem vagyunk az isteni jelenlétnek a közvetítői. Minden találkozás, minden jelenlét egyúttal isteni jelenlét is, és valahányszor felszabadítjuk magunkat, engedjük, hogy az Isten felszabadítsa a szorongásainkat, a félelmeinket, a megfelelés kényszerünket. Nem kell megfelelnünk. Engednünk kell, hogy az Isten általunk, jelenlétünk, hallgatásunk, odafigyelésünk által felszabadítsa a másik ember életének a rögeit, fájdalmait, félelmeit, és miközben felszabadítja a másik ember rögeit, aközben oldódik a mi magunk görcsössége is. És ez amikor a megváltottság érzése a lelkünkben megszületik, és ez egy kölcsönös érzés, amikor már egy következő találkozásban nem úgy megyek hozzád, vagy nem úgy várlak téged, mint segítőt, mint jön egy segítő a beteghez, vagy én megyek segítőként a beteghez, hanem a felszabadult Isten szent lelkének vigasztalásában részesülő léleknek az öröme. A két felszabadult lélek közös története, és így válunk egymással testvérekké, függetlenül az életállapotunktól. Tehát nem attól leszek jobban felszabadult, mert én szenvedek, vagy nem attól leszek erényesebb ember, mert én segítek, hanem amikor kölcsönösen tudunk egymás vigasztalásának, egymás megváltottságának örülni, akkor Isten szemével látjuk egymást. És ez a megváltó jelenlétnek a misztériuma, amikor képes vagyok a másik embert a vigasztaló Isten szemével látni, és képes vagyok elviselni a vigasztalanság állapotában a másik ember vigasztaló jelenlétét, és képes vagyok ezt meglátni önmagamban és elfogadni. És ez az a titok, ami valójában nem megmagyarázható, örök titok marad. Próbáljuk megfigyelni a saját magunk életébe a kapcsolatainkat. Van-e ilyen vigasztaló, felszabadító, Isten lelkéből táplálkozó kapcsolatunk, ahol megérezzük azt, hogy itt valami több, valami más van jelen, valami természet fölötti a lelkünk mélyén. Keressük meg ezeket a kapcsolatokat, és adjunk hálát értük. Hogyha hálatelt szívvel vagyunk jelen egy találkozásban, akkor azt fogjuk látni, hogy az én hálám, ami az Isten fele irányul, és a másik ember fele irányul, gyógyítja a másik ember szorongását, szomorúságát is. Tehát miközben hálatelt szívvel vagyok jelen egy találkozásban, aközben Isten gyógyít az én hálám, az én köszönetem, az én korlátom által is.